fenn az égbolt, lenn a föld. Az egyiptomiaktól a majákig, a kínaiaktól a babilóniaiakig, mindegyik civilizáció úgy látta, ennyi a világ, és a föld alatt van még valami, hogy lene essen. De a görögök másképpen gondolták, úgy, hogy a föld alatt is ég van, mert hogy a föld csak egy nagy kődarab az égben, és nem kell tartania semminek, mert ugyan miért esne le. Hogyan jutott ilyen következtetésekre egy filozófus, Anaximandrosz az időszámításunk előtti 6. század első felében? Carlo Rovelli kutatja ezt a Tudomány születése című könyvében. Anaximandrosz rendkívüli tudományos forradalmáról ír. Ez a ragyogó gondolat ugyanis megnyitotta az utat Kopernikusz, Galilei, Newton és Einstein felfedezéseihez. Barotányi Zoltán újságíróval, a Magyar Narancs tudományos rovatának vezetőjével beszélgetünk a könyvről, ami egyébként Carlo Rovelli életművében az első könyvek egyike.
Ugye ő egy elismert emeleti fizikusként, kutatóként kezdett el. Nem egyszer azt mondom, hogy tudomány népszerűsítő könyveket írni, hiszen hát persze ez a funkciójuk, hanem gyakorlatilag ez egy folyamat volt a számára, hogy megértse, hogy mindaz a gondolati világ, amiben ő mozgott és mozog, az honnan táplálkozik. Mert működik egy nagyon erős irodalmi, művészeti, filozófiai érdeklődés, ami az összes könyvéből lejön. Ő gyakorlatilag egy meglehetősen abstrakt és erősen matematizált részét űzi a fizikának. Egyesíteni szeretnék ők és kutatótársai azokat a magukban is meglehetősen bonyolult, nehezen közvetíthető részét az elméleti fizikának, amik egyrészt a nagyon apró dolgokkal foglalkoznak, másrészt pedig az iszonyúan nagy, nehéz, iszonyatos energiával bíró objektumoknak a viselkedését vizsgálják. Egyrészt Einstein és az ő relativitás elméletei, másrészt meg a kvantumtér elmélet nyomán. És számomra ez egy nagyon izgalmas dolognak tűnik, hogy ő felfedezni vélte jó pár görög gondolkodónak, és azért 2500 évvel ezelőtti gondolkodókról beszélünk, az elképzeléseiben annak a gyökerét, amin ők ugye a 21. század elején, vagy mondjuk még a 20. század végén munkálkodtak. Ebből a szempontból volt fontos számára egyrészt Anaximandrosz, akinek a saját prototudományos nézeteinek egy teljes könyvet is szentelt, ez a tudomány születése, mert ez egyébként azért volt fontos számára Démokritosz is, akinek az atomelméletét ő maga számos könyvében, de leginkább amúgy a Valóság nem olyan, aminek látjuk című munkájában dolgozta föl, és azt mintegy az előképének látja annak a szemléletnek, hogy ők és kutatótársai látják a teret és az időt, tehát kvantáknak, tehát diszkrét darabokra bonthatónak, és olyan mennyiségeknek, amelyeknek van legkisebb eleme. És ebből megtalálta Démokritoszban mondjuk az előképét, és megtalálta az előképét Anaximandroszban abban, hogy képes úgy látni a minket körülvevő teret, ami egy nagyon sajátos módon nyújtja az egységét a végességnek, meg a végtelennek.
Többször írja a szerző, hogy nem tudja, hogy Anaximandrosz abban a korban hogyan juthatott ilyen következtetésekre. Mi az, amit ő már tudott, és ez meghökkentő, hogy 26 évszázaddal ezelőtt ő ezt így láthatta?
Először is ezt érdemes leszögezni, hogy ő abban az értelemben természetesen nem lehetett biztos a dolgába, ahogy a korunk természettudósa mondjuk biztos lehet sok mindenben, ami az utóbbi mondjuk 400 évnek a fizikája nyomán úgy összegyűlt, és amit kellően alátámasztott matematikailag, és amit aztán utána gyakorlatban tudunk hasznosítani. Ma sokat tudunk a világról fizikailag, arra ékes bizonyság állnak a rendelkezésünkre, itt tartjuk őket a kezünkben, mivel beszélünk is ez többek között. Ez bizonyítja az is, hogy létezik például meteorológiai előjelzés, ez az is érdekes példa, mert Anaximandrosz többek között a tekintetben a modern meteorológia atyának tartják, hogy ő volt az első, aki feltételezte, hogy ezeknek a légköri jelenségeknek, amit nap látunk az esőtől, a széltől, a villámokig, van egy határozott oka. És ez az ok, ez magában a természetben jelik. Ő egyébként a felett a légáramlást tartotta mindennek az okának, ami egy érdekes elgondolás, és mindesetre az egyedi az benne, hogy magában a természetből próbálta magyarázni a természetet. Ráadásul azokban az interpretációkban, ahogy megőrizte számunkra az utókor Anaximandrost, sajnos módon egyébként ezt csak egy kis kitérő, ezt rendesen elmondani, mind róla, mint mondjuk Démokritoszról és jó pár más preszokratikus filozófus kapcsán, akiknek hát töredékben mások kommentáriaiban maradtak fel a munkái, hogy ebben a tekintetben ugye ő is azt mondja, hogy a klasszika filozófusoknak a munkára hagyatkozik, akik ezekből a töredékekből próbálják meg ilyen kirakós alapon összerakni azt, amit ő gondolt, ő és kortársai gondoltak a világról, amiből megpróbálja természetesen ő maga, mint fizikus, mint elméleti fizikus, azokat a plusz interpretációkat is kihámozni, amelyek számára érdekesek, és észreveszi mondjuk azokat az analógiákat, zseniális gondolati morzsákat, amik aztán a jövőben mutatnak. És mindenesetre Anaximandrosz a térnek a szemléletében hozott egy óriási változást, és az volt, hogy létezik a Földünk, és létezik fölött az ég. És ez a kozmosz, ez mint egy bezárható egy dobozba. Mert úgy is el is tudjuk képzelni, egy ilyen lapos planétán élünk, és fölöttünk vannak a csillagok, a nap, a bolygók, stb. Az ő elképzelésében viszont az ég az folytatódik a horizonttal. Ez forradalmi volt a maga korábban, ez egészen biztosan. Tehát tudta azt, hogy ez a Föld, amin élünk, ez valami konkrét valami, nagyon úgy képzelt el, mint egy ilyen viszonylag lapos hengert, ami lebeg a kozmoszban. Meg inkább azt tartja ott, hogy mondjuk a szimmetria, tehát egy olyan erős szimmetriának a közepén tart, amely egyben tartja, de ugyanakkor viszont látható, hogy ezt a minden irányból tér veszi körbe. És azt tudjuk mondani, hogy az ő elképzelésében az a tér is nagyon szép gömbszimmetrikus szférákra oszlik, és a szféráknak a mozgása szabályozza aztán például az olyan dolgokat, hogy most miért pislákolnak a csillagok, miért fogyatkoznak a hold meg a nap néha, és miért látszanak, hogy mozognak a csillagok meg a bolygók, amiket minden derült éjszaka mindenki számára nyilvánvaló. A lényeg, hogy egyszerűen kiterjesztette a teret, és egy kicsit zártabb univerzumból egy jóval nyitottabbat feltételezett. Tehát a Roel is elmondja, hogy igazából ennek a motivációját, hogy mi vette rá arra, hogy a korának egyébként a szintén nagyon nehezen rekonstruálható gondolkodásához képest egy valószínűleg, hogy egy erőteljesen eltérő gondolatvilágot fogalmazzon meg, ezt nem tudhatjuk természetesen. Maradjon ez a rejtély meg mindannyiunk számára. Pontosan ezért is érdemes elgondolkodni, hogyha belehelyezkedünk az ő pozíciójába, és mint egy kizárjuk azt a rengeteg erőfeltételt, amit hát így mindannyian megkapunk az iskolába. Ott jelentkezik az a pont, hogy látjuk, hogy mekkora ugrás volt ez, hogy valakinek ilyen gondolatai támadtak. Egyébként ebben a tekintetben nem volt egyedi, tehát hogy azért tudjuk jól, hogy bocsánat, de a sokak által, hát nem a legjobb emlékeikben meglévő középiskolai matematikai oktatásnak egy számos elemét, azt bizony a Anaximandrosz kortársainak köszönhetjük, akik ezeket szintén előzmények, vagy általán nem ismert előzmények híján fogalmazták meg, hát csak elég a tálesztétele gondolni, ami az ő. Egyesek szerint tanítomestere, mások szerint inkább kortársa fogalmazott meg.
Az érdekes, hogy azt írja Rovelli, hogy ugye Anaximandrosz esetében nem a matematika, és nem is a kísérletezés vezette őt ilyen gondolatokra, és hogy ha nem, akkor mi? Vagy akár odáig, hogy azt mondja, hogy az élet keletkezését ő a vízből, a tengerből származtatja, a halaktól az emberek eredetét.
Valójában arról van szó szerintem, hogy pusztán az, hogy a gondolatok ilyen spekulatívak, és hogy inkább egy ilyen deduktív logikával dolgozik, tehát nem tapasztalatokból indul ki. Ez sem kivételes, sem a filozófia történetben, de még azt kell mondjam, hogy a 20. századi elméleti fizikában sem, tehát ezek sok-sok közül leginkább spekuláció eredményeképpen született meg, és nagyon jellemzőnek tartom még napjainkban is. Egy-egy mérésnél az adja a dolog jelentőségét, amikor még a kommentáris mellett, hogy ez mondjuk alátámasztja Einstein általános relativitás elméletét, vagy ez is az eredmény, az alátámasztja a részecske fizika standard modelljét. Fordítva a dolog pedig a matematizáltság az nem, egyáltalán nem volt egy hosszú-hosszú időn keresztül magától értetődő. Eleve a matematikai magyarázatokkal egy Ismét egy kortársat mondom, aki viszont fiatal ember volt, amikor Anaximandrosz meghalt, ez Pitagórasz, akinek ezt először emlegették, hogy ő ilyen jelentőséget tulajdonított a számoknak a természet megértésénél, és gyakorlatilag őt tekintik a matematizált tudománynak az ősének. De nyilvánvalóan mondom, az ő esetében is, mint Anaximandrosz esetében nem teljesen azért erről volt szó. Ahogy erről beszélünk mondjuk a 18. századi, 12. századi fizikában. De az is jellemző, hogy nagyon-nagyon sokáig az is gátolt egyáltalán, hogy matematizált tudományról beszéljünk, hogy fogalmazunk világosan, nem igazából Anaximandrosz vagy a már említett Demokritosznak a gondolatai dominálták a természetről való gondolkodást hosszú-hosszú, azt mondom, hogy évezőkén keresztül, hanem Arisztotelész is azt gondolta, hogy igazából a világnak ebben a szférájában, ami a hold alatt van gyakorlatilag, itt nem nagyon érvényesül semmifajta matematika. Tehát, hogy az itt levő dolgoknak az elemzéséhez nem lehet a matematikát alkalmazni, sokkal nemesebb matériákra való, azért azzal számolják csak is szépen a csillagoknak a mozgását. Erre egészen más eszköztárt használjunk.
Mennyit foglalkozik azzal Rovelli, hogy az olvasóval megértesse, hogy a társadalmi változások hogyan hatottak a tudomány fejlődésére? Most ugye itt arra gondolok, hogy kiemeli a vita jelentőségét. Abban a kultúrában, ahol természetes volt, hogy megkérdőjelezzük az elődöket, ott gyorsabb volt, vagy egyáltalán volt fejlődés. Vagy az írásbeliségről, a fonetikus írásról, amikor ír. Szóval én úgy érzem, hogy tulajdonképpen az olvasónak a nézőpontját is megváltoztatja ezzel kapcsolatban. Vagy azt mondja, hogy nem igaz az, hogy azt gondolták, hogy a föld lapos, hát hogy gondolták volna. Pedig hát nyilván az ember így tanulta, így tudja.
Furcsa dolgok ezek, mert hogy abban a szempontból persze, hogy ki hogy értelmezte mondjuk akár azt is, hogy néz ki a föld, a planéta, mint taposunk. Ezek maguk vitapontok voltak. Igazából a diskurzus az egy közösségen, tehát azon belül a gondolkodói közösségen belül létezett, amik most így utólagos konstrukció szerint filozófusoknak hívunk. Tehát ezen a közösségen belül zajlott diskurzus, és itt volt értelme beszélni egyáltalán vitáról. Természetesen most a görög kultúrájában beszélünk, tudjuk nagyon jól, hogy ezt mint a demokrácia ősforrás, ezt is szokták emlegetni, tehát hogy a közben is zajlott ugyanilyen diskurzus, de nyilvánvalóan, ami ebből a szempontból érdekli Rovellit, az annak a folyamatnak az előképe, ahogy mi magunk feldolgozzuk az elődöknek a tudását, és ahogy abból megpróbálunk következtetéseket levonni, ahogy felesedünk vele. Na most ebből a szempontból én úgy látom, hogy és ebben az Anaximandrosszól szóló könyvének az utolsó éles fejezete pontosan ezzel foglalkozik, hogy számára ez egyszerűen jelent egyfajta kapcsolódást, megértést az elődökhöz, meg persze természetesen az eredményeknek a folyamatos vitatását. Azt viszont ő határozottan vallja, hogy más tudományfilozófiai iskolákkal szemben itt nincs szó diszkontinuitásról a tudomány fejlődésében. Tehát amikor úgy fogjuk fel mondjuk a 20. század elejének az elméleti fizikai forradalmát, hogy az egyszerűen felborította azt a newtoni világrendet, aminek az alapja szolgáló elgondolásokat, azokat máig tanítják az iskolában, amiről máig elmondják azt, hogy alapvetően egy olyan viszonylatrendszerben, mert nincsenek nagyon kicsi térrészek, tehát hogy nem a mikrovilágba megyünk le. Amikor nincs a közelben egy óriási gravitációs objektum, mint egy fekete lyuk, akkor egy némi kis korrekció révén, de remekül használhatók a Newton-féle egyenletek. Ő azt próbálja megérthetni, mármint az Rovelli, hogy azok a tudósok, akik újabb és újabb látszólag forradalmi teóriákat építenek fel, és egyébként valóban egy új gondolati konstrukciók, és melyek a befogadótól, és a saját maguktól is a szemléletnek a radikális átalakítását várják el. Ezek az emberek azért tudták ezt megtenni, mert tisztelték az előzőknek a gondolatokban megfogalmazódó eredményeit. Azaz, hogy komolyan vették azokat az előfeltételezéseket, amelyekkel ők éltek, és ezeken a komolyan vett gondolati előfeltételezésekről próbáltak meg aztán utána maguk elrugaszkodni egy másfajta szemlélet irányába. Az az igazság, hogy amikor azt látjuk, mint előképként persze, hogy hogyan vitatkoztak egymással görög gondolkodók, akkor az is nyilvánvaló lesz, hogy itt ott nehéz volt, hogy mondjam, közös nevezőre jutni. Mert ugyan megvolt a közös nyelv, megvolt ez a közös írás, ami számára látni van nagyon fontos, tehát hogy annak is jelentőséget tulajdonít, hogy az írásbeliség az egyértelműség is társult, amiben fontos volt, hogy még a magánhozókat is jelölték, ez tárol tényleg a könyvében, ez egy kulcsfontosságú dolog. De ugyanakkor az is látszik, hogy itt nagyon fontos alapvető szemléleti iskolák is ütköztek egymással, amelyeknek szintén megvolt a maga leszármazása a későbbiekre volt tekintette. Néha úgy tűnik, hogy olyan vitákat folytatunk le később, amelyeknek az előképei, a diskurzusoknak az előképei, azok megvoltak korábban is a régi görögöknél. És valószínűleg, hogy mi is talán egy olyan fajta gondolati szintézisre vágyunk, amit azt hiszem, hogy ők is kerestek.
De mi segített a gondolkodóknak elszakadni a mitikus világtól?
Sajnos ezt nem tudjuk bizony. Ez a helyzet, hogy ez a szép dolog ebben a történetben, hogy nagyon sok benne, amit nem látunk, tehát amit mi sem tudunk. Tehát, hogy ez valószínűleg olyan közelítéseket kíván meg, némely példát is felhoz ebben a tekintetben, amely kultúrantropológusoktól származik, azt próbálja megértetni, hogy miért volt fontos eleve a világ megértésében, hogy állandó erkölcsi parancsok álljanak a rendelkezésünkre, feltételezni a puszta anyagi világon felül egy ahhoz képest külső istenek által uralt, szentséggel bíró világot. Úgyhogy azt tudjuk, hogy ez volt, ez van, és embertársaink többsége máig is így értelmezi a világot. Az, hogy Anaximandrosznak a saját gondolatai mennyire származtak az egyfajta ilyen egyéni merészségből, vagy lehetséges, hogy ez már egy még ennél is jobban feledésbe merült tradíciónak voltak a újabb leágazásai, ezt sajnos nem tudjuk. Mi mindig kénytelenek vagyunk ebből az anyagból dolgozni, ami fennmaradt, és ezek mindig töredékek. És ezekből a töredékekből kell következtetni, amelyekből ilyen tekintetben legfeljebb hipotéziseink lehetnek, és ő is csak ezekkel tud élni.
Amikor az anaximandroszi ős elvről van szó, ugye, ami szerint van egy közvetlenül nem látható entitás, és már ezzel ő maga meghaladta a korábbi elképzeléseket, hogy a víz, ez a mozgató erő, és akkor miért nem az istenek? Amikor azt mondja, hogy egy nem látható entitás.
Az Apeiron elméletben, hogy erről van szó, ezt ő ennek hívja. Ez azért egy vonzó elképzelés egy mai fizikus számára, mert most itt inkább még Lovelinek az interpretációját tudom ebben idézni, mert egy absztrakt, nem látható, közvetlenül nem tapasztalható entitást feltételez a dolgok mélyén, és ő egy számos példát felhoz erre, hogy nagyon sok ilyen absztrakt entitás működik, és nem is csak a mondjuk a 20. századi, hanem még a korábbi fizika is rengeteg ilyet feltételezett, mint ilyenek például a mezők, amiket aztán a törvényszerűségeit megpróbálta leírni az elektromágneses mezőt, például a megszor az egyenleteibe. De ilyen volt például ilyen absztraktum, mondjuk a gravitáció is, amit Newton feltételezett, és amely vonzó erővel bír a különböző nehéz objektumok között, tömeggel rendelkező objektumok között. Igen, valóban ezt tudjuk mondani, hogy ezek a merész gondolatai, hogy vannak nem látható dolgok, ezek valamiképpen mind az alapját jelentik annak, amit aztán viszont már meg tudunk tapintani, ahogy mi már tudjuk az iskolai tanulmányok alapján, hogy mindent megtapintunk, az alapvetően valahogy atomokból áll, de ezek az atomokat nem látjuk, elhisszük azt igazából, hogy az ezt leírő modell jól működik, és ott valóban tényleg atomok vannak, azoknak atommagja és elektronja, és stb. Hogy a virágunk és én alapegységekből áll, hogy ezeket a korábban elméletülő részecskéket még elemi backpackre tudjuk osztani. Azt tudom mondani persze, hogy az ő Apeiron elmélete az ebből a szempontból beleillik abba az általad is mondott előképbe, hogy itt bizony már alapelemekről volt szó az ő elődjeinél is, és ők is azzal számoltak, hogy itt nem egyszerűen pusztán az a világ létezik, hanem ezeknek a mélyén van valami, ami lehet a tűz, valakinél a tűz volt, az talésznek ez a víz, vagy esetleg maga a levegő az. Egy ennél is fontosabb, egy mélyebb entitást keresett, és ezt találta meg ebbe. Mondom, teljes mértékben hipotetikus Apeironban, ez azon is különbözik tőle, mert akik feltételezték a tüzet, a vizet, a levegőt, azok létező dolgokról beszéltek, pusztán ezeknek az érvényességét terjesztették ki teljesen univerzalisztikus módon. De igazából Ennek viszont nem volt ilyenfajta előképe. Ez a gondolat, ez számunkra úgy tűnik, hogy a semmiből támad fel, és nem tudjuk, hogy valamely tanítómesterének a gondolatát egy fejlesztette tovább. Mi azt látjuk, hogy ő elterül először ezzel az elképzeléssel, amit aztán, mint látható, a tudós és róla könyveket jegyző utódok, mint zseniális és másokat is megihlető erővel bíró gondolatként méltatnak.
Barotányi Zoltánnal beszélgettünk Carlo Rovelli, a tudomány születése, Anaximandrosz forradalma című könyvéről. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, olvassanak sokat, remélem a Könyvben utazom adásaival segítek kicsit, hogy megtalálják az ízlésüknek igazán megfelelő könyveket. További kellemes rádiózást kívánok!